hetedik fejezet. Párizsba úgy tért vissza, hogy ford benne a lázadás a hivatalos egyház ellen. Azok a hosszú órák, amelyeket az abbéval töltött erdei sétán vagy a vacsora utáni asztal mellett megszilárdították vallási nézetét. Nagyon katolikusnak érezte magát, katolikusabbnak, mint az egyházat. És olykor meglepetve gondolt arra, hogy lelkülete most a Lutheréval és Calvinéval azonos, akiknek neve mióta csak eszét bírta, heves idegenkedést keltett benne. Ezen felül Lamennais demokráciájával is teleszívta magát. Alig várta, hogy viszont lássa kedvesét, és elvitatkozzék vele. Lett is ebben része, bőven. Amikor túlestek a viszontlátás zabolátlan csókjain, már az első mondatoknál vitatkozni kezdtek. Franci azzal állott elő, hogy ő köztársasági érzelmű. Aztán kijelentette, hogy hibásnak tartja az egyház jelenlegi hivatalos vezetését. Aztán szidni kezdte a társadalom előítéleteit, a kasztrendszert, az osztályok egymástól való elzárkózását. A grófné nem győzött ellent mondani. És nem volt vele könnyű a vita, mert igen eszes lévén mindig akadtak villámgyors és talpra esett ellenérvei. Egyszer azt mondta, te egy újfajta Coriolanus vagy. Támadod a magad világát, mert úgy érzed, hogy ki vagy onnan rekesztve. Az én világomat. Persze. Magad mesélted, hogy hagyományaitok szerint magyar nemesi családból származol. De ha nem mondtad volna, és csak rád kell néznem. Az előkelő vér rád van írva. Ismétlem, olyan Coriolanus vagy, aki háborút indít egy nem létező sérelem miatt. Francia agyán hirtelen átvillant a Saint-Cric gróf hajdani arca, de nem említette. Vitatkozott tovább. Órákig cáfolták egymást, még leveleikben is vitatkoztak. Míg nem egy napon aggasztó dolog vetett véget a vitáknak. A grófné egyik leánykája megbetegedett. Eleinte múló gyermekbetegségnek látszott a baj, de hamar kitűnt, hogy a gyermek állapota igen súlyos. A grófné nem fogadhatta Francit, nem is írhatott neki. Éjjel-nappal a beteg gyermek mellett volt. Az orvosok megállapították, hogy a kicsinek agyhártyagyulladása van. Franci minden nap kétszer személyesen ment el érdeklődni a Dagul palotába. Mindig egyformán hangzott a válasz, a gyermek állapota változatlanul válságos. Egy reggel azonban az a hír fogadta, hogy a kislány meghalt. Megírta a maga hivatalos hangú részvétlevelét, de szerelmük hangján nem írhatott a kétségkívül mélyen megrendült anyának. A temetésre elment, ott mindössze megszoríthatta a mély gyászba öltözött asszony kezét, és a fekete kesztyűs kéz nem adta vissza a szorítást. Hazament, várt. És még aznap levelet kapok. Ebben a borzasztó fájdalomban, írta az asszony, egy kezet keresek. Ez a maga keze. Azt a gyermeket, aki most már Istennél van, kérem, hogy könyörögjön nekem bocsánatot arra a bűnre, hogy szeretem magát teljes lelkemből. Kérem, gondoljon rám és szenvedjen velem. A beavatott komorna várta a választ. Isten békessége és áldása legyen magával, válaszolta Franci szerelme. Tegnap még ehhez az éltető erőhöz fohászkodtam, amely hirtelen lényem legmélyéig el is töltött. Ma azonban megfeledkezett rólam, csak maga által vagyok, maga teljesen felszívott, és úgy szólván Istenné tett engem. Köszönöm. Maga nemes, nagy és fölséges, amilyen mindig volt. Köszönöm, a kezemet nyújtom maga felé, Mari. A hideg rázott egész nap, szemem minden pillanatban megtelt könnyel. Szeretném, ha mai éjjel aludni tudna. Tegye meg az én kedvemért, könyörgöm, pihenjen. Próbáljon egyensúlyt adni annak a szegény gépezetnek. Ó, milyen büszkévé, milyen gőgössé tett engem, de most csend, hallgasson leánya szavára, aki odafentről megáldja és vigasztalja magát. Találkozni nem tudtak. Az asszonyt úgy megviselték a hosszú ápolás virrasztásai, aggodalmai, és végül a haláleset maga, hogy orvosai kivitették Kroasziba. Levelet is alig tudtak váltani hosszú időn keresztül. A karácsony úgy múlt el, hogy semmi jelet sem adhattak egymásnak. Hetek teltek bele, mire a grófné visszajött Párizsba, és megint láthatták egymást négy fal között. Marie szebb volt, mint valaha. A fekete szín nagyszerűen állott hajához és arca színeihez. A megpróbáltatásoknak nyoma sem volt rajta, falunk kitűnően összeszedte magát. Hangtalanul estek egymás karjaiba, egyik sem kérdett semmit, csak régóta éhező vágyok volt a világon. Végre akadozva idegenül megindult a beszélgetés. Gondolataik nehezebben találták meg egymást, mint csókjaik. Még szokniuk kellett egymáshoz. Amikor belejöttek, aztán Mariból csak úgy dőlt a panasz. Borzasztó körülöttem minden. Az otthonom teljesen felborult. Clairer kezdődött az egész, mikor a gyászeset után napról napra láttam kellett szegényket, valósággal meggyűlöltem. Mint ez a négy éves kisgyerek tehetett volna arról, hogy a másik meghalt és ő megmaradt. Ha játszott, meg tudtam volna verni. Ha hozzám húzódott, eltoltam magamtól. Tudtam, hogy ez nagyon csúnya tőlem, de nem bírtam az idegeimmel. Síró körcsöt kaptam tőle. Végre anyám és férjem elhatározták, hogy a gyereket intézetbe adják. Ott a kicsi kitűnően érzi magát, és hallani sem akar arról, hogy hazajöjjön. Most megint ez esik rosszul. Tisztára kiszámíthatatlan vagyok. A férjemmel is kibírhatatlan a helyzet. Eddig békésen érdekeltünk egymás mellett, és most a Julie halála óta megmagyarázhatatlan módon idegesítjük egymást. Én nem bírom őt, ő nem bír engem. Hát az egészet nem lehet elviselni. Szeretnék kiugrani a bőrömből, de nem lehet. Vagy megőrülök, vagy valami végzeteset fogok csinálni. Franci felsóhajtott, kezét az asszony kezére tette. Most vigasztalnom kellene. Bátorítani és türelemre inteni. De nem tudom. Mert én pontosan úgy vagyok, mint maga. Évek óta mondogatom, hogy nem találom helyemet a világban. De most aztán úgy érzem, hogy ha tovább is ebben a környezetben ezt az életet kell élnem, akkor megfulladok. A barátaim már semmi újat nem tudnak mondani. Amiben régen hittem, abból kiábrándultam. Dolgozni képtelen vagyok, otthon anyám sopánkodását kell hallanom az anyagi gondok miatt. Én is pontosan úgy, mint maga, szeretnék kiugrani a bőrömből. Maga, aki szabad. Jaj, ha én szabad lehetnék. Mennyit töprengtem már ezen. Nem vagyok gonosz, de már megfordult a fejemben az a borzasztó gondolat is, hogy mi lenne, ha az uramat magához szólítaná az Isten? Megborzadtam magamtól, egy hétig böjtöt tartottam büntetésből. Csak de Géri, a gyóntatón tudott megvigasztalni. Az egész minden esetre jellemző, hogy milyen lelki állapotban vagyok. Mit tehetek? Váljak el, és ezzel taszítsam ki magam a társaságból. Ha elvált asszony volnék, olyanok nem fogadnának, akik most be sem tehetik a lábokat a házomba. Rettenetes rabság. Nem bírom, nem bírom. Én sem bírom, hát minden perc, amit munkátlanul töltök el, vétek Isten ellen, aki tehetséget adott nekem. munkátlanul. Hiszen agyon dolgozza magát az óraadással. Franci felugrott. Óraadás! Hát az az én munkám. Ó, drága angyalom, hát nem így értettem, de miért nem tud dolgozni? Mit tudom én? A környezet, a kialakult életem egész szövevénye. Csak azt tudom, hogy ki kellene tépnem magam innen. De itt van anyám, a lecke óráim, mindenféle kötelezettsége. Már mondom, hogy megfulladok. Ilyen beszélgetésekkel teltek el következő találkáik is. Az asszony volt a panaszosabbik és keserűbbik. Gyásza elzárta a megszokott társas élettől, unatkozott otthon, és eseményvágyó természete az egyhangúság poklát érezte magában. Francit legalább lefoglalta munkája, és felülítették barátai. Megismerkedett George Sandal, akiről már annyit hallott. Müssé vitte el hozzá. Az írónő és a költő az együtt megtett külföldi út napsugaras boldogsága után összezördülve értek haza. Szerelmüket meg is szakították, de azért a barátság frázisa címén személyes érintkezésük megmaradt. George Sand volt a szakító fél, és Müssé keservesen panaszkodott Franciának, hogy milyen nyomorúságosan szenved, mert még mindig rabja annak a szerelemnek, amelyet az asszony már megelégelt. A Kay Malakézn lakott a furcsa, híres nő. Dolgozó szobája, amelyben feltűntek a velencei emléktárgyak, homályos volt a szivarfüsttől. George Sand szivarozott. A vendéget fesztelenül bohém pajtáskodással fogadta. Müssé, mint fölösleges harmadik csetlet botlott a szobában, a megunt udvarlók bánatos otthonosságával. Franci társalgás közben szemügyre vette a különös háziasszonyt. Nadrágot hordott otthon is, vastag fekete posztóból, de blúza rendes női ruhadarab volt. Arca színe sötét, orra erős és férfias, egészben véve még csak csinosnak sem volt nevezhető, de termete ellen nem lehetett kifogást tenni. 30 esztendejének fölényével nézett a 23 éves híres szép emberre. Mit kutat rajtam? Azt próbálom megállapítani, báróni, hogy milyen típus. Ó, nevetett George Sand. Furcsa keverék vagyok. A nagyanyám Móricz Szász marsalnak volt természetes gyermeke. Nagyapám ősi galvérből származott. A vonásaimból nehezen fog kiigazodni. Ki tud egy asszonyból kiigazodni? De szabad valamit megkérdeznem. Igen? Hogyan választotta írói álnevét? Megmondom. A George név a falumban otthon igen gyakori. A Sand nevet pedig Jules Sandóból rövidítettem, a fiatal íróból, aki földim, és aki bevezetett az irodalomba, amikor elváltam Dudevant bárótól. Most már úgy megszoktam a magánéletemben is, hogyha valaki a leány neveben Aurornának szólít, fel sem nézek. George vagyok minden barátom számára. Az sincs ok nélkül, hogy férfi nevet választottam. Az írásaimmal ki akarom harcolni, hogy az asszonyt a társadalma férfival egyenlő értékűnek vegye. Amit én folytatok, a szabadságharc, a rabszolgák harca az elnyomók ellen. Maguk ellen, kedves Litz. De ellenem nem kell harcolnia. Nem vagyok házas, nem szándékozom nősülni. Aztán meg dühös demokrata vagyok. A szentszimonistáknál kezdtem nevelkedni, és Lamennaise-nél folytattam. Ezt mind tudom. Alfred sokat beszélt magáról, Isten. Szentszimonisták, hogy izgatott valaha engem? Na, mi lett belőlük, nem tudja véletlenül? Hát, hallottam egyet-mást. Enfanten atya kitalálta, hogy a szektának anyára is van szüksége, ő melléje nő kell. Valami titokzatos jelekből kiszámította, hogy azt keleten kell keresni. Ennél fogva a vezetőség felkerekedett, és elutaztak Egyiptomba, hogy ott az Enfanten nőjét megkeressék. Hát, hogy megtalálták-e, azt nem tudom. Csak még arra emlékszem, hogy mikor a mozgalom már teljesen megkótyagosodott, valami nyakláncot kezdtek hordani, amelynek minden szeme más alakú volt és más anyagból készült. Mindegyik láncszemnek volt valami titokzatos jelentősége. Láttam is ilyen láncot az utcán, de akkor már nem jártam közéjük. Akkor már maga is Egyiptomban járt, mi? Ugyan és nem eredménytelenül, de beszéljünk másról. Hogyan is áll a dolog ezzel a rabszolgaháborúval? Gyorsan nagyot szívott a szivarjából. Hosszú előadásba kezdett az elnyomott nők természetes jogairól. Franci beleszólt, eszmecsere lett belőle. Hosszasan vitatkoztak, de nézeteik többnyire találkoztak. Mikor a látogatás véget ért, úgy vártak el, mint akik még igen gyakran fognak találkozni. Lent az utcán Müssé, a boldogtalan szerelmes némán haladt barátja mellett, aztán benyúlt a zsebébe. Számos papíros közül kikeresett egy verset, és a szótanul átnyújtotta Francinak. Ő átfutotta. Vidd élted máshová, az életem ki voltál. Ki voltál mindenem, legyen másé a kincs, és új oltárt keres, ki nékem lettél oltár. Én bűbájos virágom, a napfényen ragyogjál, s ki lesz, annál gondolj majd arra, aki nincs. Franci elismeréssel és részvéttel bólintott. Müssé pedig zsebre rakta a verset, és hogy könnyeit eltitkolja köszönés és készfogás nélkül, elvált tőle. Ott hagyta gondolataival. Ezek a gondolatok a George Sand mondatai körül zsibongtak. Rabszolgaság, társadalom, elnyomás, lázadás. Mindezek a szavak állandóan nyugtalankodó húrokat pengettek meg benne. Már rég tűnődött azon, hogy valahol valahogyan szóvá teszi a művésznek a társadalomban elfoglalt félszeg helyzetét. Ez a homályos szándék most világos erővel formálódott benne. Nem is várt addig, amíg hazaér, betért egy kávéházba, és septiben jegyzeteket kezdett irkálni egy tanulmány vázlatához. Ettől fogva ez az értekezés volt a legfőbb gondja. Igen, gondosan feküdt neki, jegyzeteket csinált hozzá, szakkönyveket lapozgatott, és szüntelenül az egyes fejezeteken tűnődött. 6 fejezetre szándékozott osztani az egész tanulmányt. Az első fejezetet bevezetésnek szánta, ezzel elég hamar elkészült. Csak éppen bejelentette benne, hogy mivel akar foglalkozni. Fölöslegesnek tartom, írta többek között, külön is hangsúlyozni, hogy mint újonc, mint legutoljára érkezett nálam sokkal különb művészek közt, akiket ha barátságukra méltatnak, büszkén nevezek mestereimnek, tartózkodni igyekszem minden igényességtől, minden hiú és dogmatikus hivarkodástól. Nagyon is jól tudom, hogy szavaim sem a tehetség, sem a tapasztalat súlyával nem rendelkeznek, és csak a természet és az igazság egy szerény tanítványának szavai. Nem azért írok, hogy másokat oktassak, hanem szenvedek, és ezért kérdéseket teszek föl. A második fejezetben miután bámulatos olvasottságát mutató adatokkal megvilágította a zene hajdani fontosságát, a kérdéseket fel is tette. Hogyan volt lehetséges, hogy a zene és a muzsikusok minden tekintélyöket és hivatásuk öntudatát elvesztették, mialatt a művészek hihetetlen önfeláldozása folytán a zeneművészet ennyire továbbfejlődött? Hogyan történhetett, hogy a művészek szociális helyzete szinte a semmivel lett egyenlő, mialatt csodálatos mesterműveket alkottak, melyeknek fájdalommal adtak életet? Végül hogyan volt lehetséges, hogy annyi nagy ember nem tudta erőszakkal lerázni a síralmas megaláztatás igáját? Milyen balsors folytán lettek az elsőkből utolsók? A harmadikban rátért magára a sebre, saját sebére, ami az egészet elindította benne. Utalt arra, hogy az utóbbi időben a pénz és a születés arisztokráciája valóban megbecsüli valamelyest muzsikusokat. De mi van azokkal az opera énekesekkel, akiket a hivatalos egyház még mindig exkommunikálva tart? És mi van azzal a cseléd lépcsővel, amelyet angol arisztokrata házaknál olyan művészek és művésznők voltak kénytelenek használni, mint Moscheles, Rubini és Malibran? Hogyne, van a sebekre gyógyító ír is. A lapok nemrégiben nagy garral adták hírül, hogy Lajos Fülöp király és a királyné legkegyelmesebben kihallgatáson fogadták Donizettit. De még nincs minden elveszve. Némelyek már megálltak a lábokon és harcoltak, mások észbe kapnak és fegyverhez nyúlnak. Megint mások sietnek ezzel a szent sereggel egyesülni. Bátorság remélni. Új nemzedék következik, az állandó gyakorlat erőssé tette önérzetét és erejének tudatát. Helyet ezeknek a küldötteknek. Hallgassátok szavaikat, hallgassátok műveik proféciáját. Mikor a három cikkel elkészült, érintkezésbe lépett Dortiké barátjával, az egyetlennel, akit Fétis mellett megbecsült a zenekritikusok között. Dortiké belső embere volt a Gazette Musicalénak. Ott szerette volna közölni az egész sorozatot. Dortiké elolvasta három cikket és meghallgatta a továbbiak tervezetét. Bólintott. Rendben van, öregem, a többit víz rám. Lesz egy kis lárma a dolog körül, de menni fog. Nem tölt bele egy hét, már értesítette, hogy a Gazette Musicale vállalja a cikkeket. De várni kell, a túlhalmozódott anyag miatt az első cikk nem jöhet hamarabb, mint április végén. Ez a hosszadalmasság nem volt ínyére, de alapjában boldog volt, hogy a cikkek jönni fognak. Mindjárt neki akart fogni, hogy a többit is megírja. Ehhez azonban nem jutott hozzá. A grófné olyan bejelentéssel toppant be titkos tanyájukra egy délvégi napon, amely mód nélkül fölizgatta. Franci, mondta, én ott akarom hagyni az uramat. Igen, igen, jól értette, fel akarom az otthonomat robbantani. És aztán mi lesz? Semmi. A vagyonom megvan, szeretem magát, nincs tovább. És mi lesz a társadalmi helyzetével? Hogyan fogja elviselni, hogy kitaszítják, mint egy bélpoklost? És a leányára nem gondol? A grófné hallgatott, aztán sírva fakadt. Maga az oka mindennek, zokogta panaszosan. Miért tanított meg a szerelemre, ha bujkálni kell vele? Miért hozott össze intelligens, tehetséges lényekkel, emberekkel, ha a maga világától örökre el vagyok zárva? Maga mérgezett meg szerelemmel és emberi élettel, és most nyomorultan szenvedek. Alig tudta megvigasztalni. De a csókok és ölelések vigasztalása gyorsan elrepül. Most már minden találkozások alkalmával szenvedélyesebben és viharosabban panaszolta a szépséges asszony, hogy nem bírja tovább. Egyik alkalommal azzal állt elő, hogy George Sand meg akarja ismerni. Franci, vigye őt el oda. Nem kell azt tudni a társaságban senkinek. Franci szabódott egy darabig, valahogy nem tetszett neki a dolog, de aztán bele kellett mennie. Előbb megbeszélte a találkát az írónővel, aki természetesen írói hírneve diadalmas jelének tekintette a grófné szándékát, és boldogan igent mondott. Egy alkonyatkor Franci kocsiban elvitte Dagul grófnét a Kémalakéz másik házába, George Sandhoz. A két asszony gyorsan megértette egymást. Na persze 5 perc múlva a nők rabságáról beszéltek. Tüntető barátságban váltak el, és most már Franci nélkül is látták egymást. A Dagul palotában nadrágban járó elvált asszonyt lehetetlenség volt meghívni. A grófné úgy járt hozzá, fátyolosan osonva, mint a szerelmi találkára menne. És a két nő eszmecserének hatását Franci hamarosan megérezte. A grófné véleményei rohamosan lettek szabadabbak házasságról, társaságról és társadalomról, és most már komoly szilárdsággal kezdte hangoztatni, ő el van számba, hogy otthagyja az urát. Gyóntatójával már közölte is ezt a szándékát, az persze rémülten és riadtan igyekszik lebeszélni, de ő már el van számba. Eddig a grófné ilyen fogadkozásai nem nyugtalanították túlságosan, mert aki örökösen hangoztatja, hogy öngyilkos lesz, az nem szokott öngyilkos lenni. Mert ez a lépés Párizsban és a grófné körében a társadalmi öngyilkosságot jelentette. Olybá is lehetett venni a dolgot, hogy a grófné, akinek alaptermészete hajlott a regényes pózok felé, ártatlan játékként gyönyörködteti képzeletét olyan életre szóló lépésekkel, amelyeket valójában úgysem fog megtenni, csak így szóbeszédben éli át izgalmas gyönyörűségöket. De ez az új Mari más volt, mint a régi. Társadalmi nézeteit úgy dobta le magáról, mint a megunt ruhát, hogy helyette újabbat és érdekesebbet öltsön. Ennek az új lelki köntösnek szövetére nem volt nehéz ráismerni. George Sand regény részleteiből készültek, az Indiánából és a Leone Leoniból. A természet helyessége a civilizáció ferdeségei helyett. Az ember joga érzéseihez. Az asszony önmaga iránt való kötelessége, hogy saját életét élje. Ennek a Marinak most már el lehet hinni, hogy egy szép napon faképnél hagyja urát, palotáját és az egész Faubourg Saint-Germain-t, amelybe aztán nincs visszatérés. Franci sok éjszakát töltött izgalmas tépelődés közepette. Azt már látta, hogy sorsa össze van kötve ennek az asszonynak a sorsával. Ha Mari otthagyja családját, ezzel kilép a társadalomból, és neki azonosítania kell magát kedvesével. Ha nem tenné lovagiasságból, rászorítaná a kasztok kérlelhetetlen rendje. A szalonok őt sem fogadhatnák a botrány nyilvánvaló okozóján. Világos volt tehát, hogy a grófné döntő lépése esetén egyikük sem maradhatna Párizsban. Elkezdett gondolkozni azon, hogy ha itt kell hagyni Párizst, hová megy? Először Londonra gondolt, de ezt rögtön elvetette, hiszen ott a társaság még merevebb. Különben is az lebegett előtte, hogy csendes helyen kedvére komponálhasson. Mindez csak úgy elméletben gondolta végig, még mindig nem meggyőződve arról, hogy mindenre csak ugyan sor is fog kerülni. Csak azt tudta, hogy kedvese sorsát meg kell osztania. Kettejük összeköttetése most már annyira elmélyült, hogy Mari nélkül nem tudott volna élni. Azokhoz a megmérhetetlen és kiszámíthatatlan erőkhöz, amelyek végzetszerű erővel tolták őket elrendelt sorsuk ismeretlen irányába, most már a pletyka is csatlakozott. Nyilvánvaló viszonyuk állandó beszédtárgya volt a párizsi társaságnak. Egymás nélkül alig kaptak meghívást, minden háziasszony figyelemmel volt összeköttetésükre az ültetésnél. Nem múlt el nap, hogy mindketten félreérthetetlen célzásokat ne kaptak volna. Mari anyja vidékről figyelmeztette leányát, hogy jó lesz vigyázni, mert már oda is eljutott a pletyka. Sőt, testvérbátyja, a diplomata, aki a londoni követségen szolgált, Angliából tett célzást arra, hogy Marinak a híres művészhez való barátságát túl gyakran emlegetik. Lehetetlennek látszott, hogy Dagul gróf, a férj, mindebből meg ne neszeljen valami, csak akkor kénytelen lesz szólni, nem féltékenységből, hanem házának hírneve és leányuk miatt. Így érlelődött kettejük sorsa, anélkül, hogy ők bármit is tehettek volna. Franci lassanként megszokta a gondolatot, hogy elhagyja Párizst. Elérkezett a nap, amikor ennek lehetőségét közölnie kellett anyjával. Liszt mama, akinek fia ellátása egész életét jelentette, halálos meghökkenéssel hallgatta végig Franci zavarosan előadott terveit. Nem válaszolt semmit, de egy álló hétig ki volt sírva a szeme. És megtörtént Francival is, hogyha az éjjel álmatlan csendjében áthallotta másik szobából szintén virrasztó anyja bánatos szipákolását, szíve elfacsarodott, arcát a párnába fúrta, és sírva fakadt maga is olyan bánattal, mint valaha gyerekkorában. Már tudta, hova fog menni Svájcba. Az ország szépsége és szabadsága vonzotta, városkáiról elragadó képeket őrzött sok utazásának emlékei között. Kellemes ismerősei is voltak, ott kivált Genfben több régi tanítványa élt, nyugton remélhette, hogy azok révén megszervezheti a szükséges leckeórákat. A Lac Léman tündéri partján nyugodtan kedvel fog majd dolgozni, és a grófnéval, akinek szintén ki lehet majd találni valami alkalmas letelepedési helyet, gyakran találkozik. Anyagilag nem látszott könnyűnek a tervet végrehajtani, de amikor erről kezdett anyjával tárgyalni, kitűnt, hogy Liszt mamának jócskán van félrerakott pénze, el lesz látva addig, míg fia külföldről havonta pénzt küldözhet neki, és végtére is valahogyan csak lesz. A holnap gondjaihoz sohasem volt érzéke. Az a lelki állapot, amelyben mostanság heteket eltöltött, valami szédítő és izgalmas mámorhoz volt hasonló. Dúltan futkosott leckéj után, szeme lázasan fénylett, furcsa válaszokat adott a hozzáintézett kérdésekre, és gyakran volt láza. Ha Marival együtt volt, és most már egyre több időt töltöttek együtt, ennek a láznak és izgalomnak a 3 napig nem láthatta, ilyen leveleket írt neki. Mari, Mari, hadd ismételjem ezt a nevet 100-szor, 1000-szer. 3 napja él bennem ez a név. Leigáz és éget. Most nem levelet írok magának, most ott vagyok maga mellett. Látom, hallom, és az örökké valóságot érzem karjai között. Mennyország és pokol, minden, minden megint együtt van magában. Ó, hadd legyek bolond, eszeveszett. A kicsinyes, illedelmes, szűkös valóság nem elég többé nekem. Egész életünket kell élnünk, egész szerelmünket, minden szenvedéseinket. Ugye képesnek tart engem az önfeláldozásra, az erényre, az önmegtartóztatásra, a vallásra. Ne beszéljünk erről többet. Magán a sor, hogy rendelkezzék, ki eszeljen valamit és megmentsen engem. This is to be, ennek így kell lenni. Áprilisban már azzal a gondolattal rendezett hangversenyt, hogy ha a nagy lépés bekövetkezik, ne akadjon meg pénzdolgában. Hosszú idő óta ez volt első saját hangversenye. Ha fellépett, csak Berlioz iránt való barátságból tette, mint sok műsor pont közül az egyik. De most ő maga volt a közepe a dolognak. Voltak éppen ez volt az első alkalom, hogy megmutassa, mit haladt a zongorán. A zenei világban a kellő várakozás előzte meg a hangversenyt, a társadalom nem kevésbé kíváncsi volt a Profil Divoerra, a híres szép grófné, híres szép művészére. Szerelem, töprengés, álmatlanság, bizonytalanság, 1000 megpróbáltatása tette tönkre azokat az idegeket, amelyek a hangverseny előtt már túlhangolt húrokként akartak elpattanni. Sápat volt, amikor kilépett a dobogóra, és gyomra émelgett az izgalomtól. A taps, mely fogadta, inkább udvarias és kíváncsi volt, semmint lelkes. Az első hangok után már nem érezte idegeit. A zongorázás feszültsége magával ragadta. Maga is tudta, hogy hallatlan, amit most a zongorán művel, hogy soha ezt előtte nem tudta senki, hogy alig akadhat egy-két ember a hallgatóság soraiban, aki csak sejtse is, hogy a zongorázás történetében milyen óra ez. Első számát erős taps fogadta, tömör dübörgés, a tökéletes siker igazi tapsa. Most még jobban beleadta magát, a gőg diadalával kezelte a zongorát, ezt a kezes bárányjá változott fenevadat, amely mióta a világ áll, most először árulja el igazi titkait az embereknek. Berlioz szimfóniájáról írott ábrándját játszotta, játék közben a művészi munka olyan vakmerő feszültségébe korvácsolta bele magát, hogy egyszer csak két keze lecsúszott a billentyű sorról, a terem elsötétült előtte, és hirtelen elvesztette öntudatát. Arra eszmélt fel, hogy a művész szobában vízzel dörzsölik a homlokát, és riadt arcok hajlanak föléje. Elájult. Ekkor már egymás hegyén hátán tolongtak a szobába az érdeklődők a nézőtérről. Zűrzavaros lármában próbált egy szolgarendet csinálni. Anyja kezét tördelve sopánkodott mellette. Gyorsan magához tért, felállt, kinyújtózott, lesimított a frakját, aztán ment ki megint a zongorához. Ez aztán taps volt olyan, amilyet alig kapott eddig életében. Szeretnek, mondta magában az elkényeztetett gyermek a hanyag örömével. Nem kímélte magát. Pár pillanat múlva már megint benne élt a legmerészebb feszültségben. De most már győzte. Diadala a közönség előtt teljes volt. Méltó a világ első zongora művészéhez, aki sokszorosan túltett egy igen nagy előadó művészen az előtti önmagán. De aztán jöttek a kritikák. Egyetlen egy bíráló akad, aki megértette. A többi meghökkenve, felriasztva, szinte megbántva nyilatkozott róla. Miféle új módja ez a zongorázásnak, kérdezték. Hol vannak a zongorajátszás klasszikus hagyományai, amelyeket ez a művész a maga új és önkényes fogásaival tesz félre? Egyik szenzáció hajhászással vádolta, a másik színészkedéssel. Általában a példátlan tudását elismerték is. Bizonyos tanácstalanság és a meg nem értők idegenkedése volt érezhető a beszámolókon, még azokon is, amelyek játékának egyes részeit magasztalták. Az egyetlen, aki tudta, hogy ez a hangverseny határkő volt az előadó művészet történetében, Dartigé volt a megértő barát. Fenntartás nélkül írt róla bámulattal és hódolattal, üdvözölve azt a lángelmét, aki a reprodukáló zongorázást önálló, teremtő művészetté emelte. Ez az egy himnusz nem szerzett neki annyi örömet, mint amennyi érzékeny fájdalmat a többi. A lapok olvastán hirtelen megerősödve fogta el a vágy, hogy itt hagyja ezt a várost, szalonjaival, hangversenyeivel, kritikusaival, tolongó életével, ifjúsága annyi emlékével együtt. Volt tanítványai között egy fiú, akit valamennyi közt a legjobban kedvelt. Nem csak mert ez volt köztük az egyetlen igazi tehetség, hanem mert sok mulatsága telt a gyerek ragaszkodásában. Hamburgi zsidó fiú volt ez, eredetileg Cohen Hermannak hívták, de francia saját gyerekkorára emlékeztető puci nevet adta neki. A hangverseny után, mikor leckeórát adott neki, valami hibára figyelmeztette. Erre nagyon vigyázz, mert más erről nem fog leszoktatni. Én pedig talán már nem soká tanítalak. A gyerek 14 éves kamasz halálsápadtan merett rá. Miért? Valamivel megharagítottam, dehogy, csacsi. Nagyon szeretlek, de lehet, hogy elköltözöm Párizsból. És engem nem vihet magával, kérdezte a fiú rettegve a választól, félig már sírva. Hát ebben igazad van. Miért ne vihetnélek magammal? Na látod, erre nem is gondoltam. Jól van, jössz velem, puci. A fiú sírva fakadt, de most már a boldogságtól. Nekiugrott mesterének, ölelte, csókolta, mint a hazatérő gazdájának örvendő kiskutya. Aztán értelmetlenül kiáltozva táncolni kezdett a szobába, mint egy bolond. Ne őrülj meg, nevetett Franci, mars vissza a zongorához, most dolgozunk. és szeretettel nézte a gyereket, akinek zongorázás közben még mindig folytak arcán a boldog könnycseppek. Csak ugyan olyan volt ez a fiú, mint valami ragaszkodó, törleszkedő kutya, úgy is nézett rá folyton mesterére a kutyák odaadó halnikész tekintetével. Marinak, amikor megint együtt voltak, megmondta, hogy úgy adódik a dolog, hogy elmegyek Párizsból, egyik kis tanítványomat magammal viszem. Hát másnak mopszli kutyája van, körülöttem ez a gyerek fog forgolódni. Nem bánom, válaszolt Mari, engem nem fog zavarni, majd úgy kell beosztani a lakást. Franci belesápadt a meglepetésbe. Nem is találta eleinte a szavakat, hebegve kérdezte a lakást. Hát maga, hogy... Na nem egészen értem. Hát mit nem ért? Bámulok, hogy bámul, hiszen abban egyetértünk, hogyha ott hagyom a férjemet, akkor külföldre megyünk, ugye? Hát hogyan képzeli azt a külföldi tartózkodást? Együtt lakni. Hát maga képes volna házasság nélkül. Természetesen. Hát hogyan képzelhetném másként? Két szabad ember szereti egymást, ez csak egyszerű, nem? A magunk életét fogjuk élni, ahogy annyiszor beszéltük, és egymás életét. Maria, tudja maga, hogy mit mond? Hát ennek rettenetes súlya van, ha maga elkezd kettesben élni velem. Hát onnan nincs többé visszatérés, ezt remélem tudja. Nekem ez kimondhatatlan boldogság volna, de most szörnyű felelősséget is hordok. Amit maga most kockára tesz, az az egész élete. Ha ezt az áldozatot elfogadom, én vagyok érte a felelős. És ebbe csak akkor lehet belemennünk, ha biztosak vagyunk önmagunkban. Én magamban biztos vagyok, maga az én sorsom, mint halálig, de maga biztos-e magában? De most ne feleljen, nem engedem, hogy szóljon. Mi lesz, ha egy év múlva, két év múlva az érzései ellangyosodnak, visszavágyik majd abba a világba, amelyet eldobott magától, de már későn. Nem, ne feleljen. Én hosszú vizsgálatot tartottam magamban, és nyugodtan mondhatom, hogy azelőtt hazudtam magának, megcsaltam magamban, megaláztam, de most eljutottam oda, hogy tökéletesen szeretem. Maga is vizsgálja meg magát, és csak aztán válaszoljon. De a vizsgálat könyörtelenül szigorú legyen. Megígéri? Megígérem, felelt az asszony elkomolyodva. Erről többet nem beszéltek. Másnap Franci még levelet küldött a palotába. Mari, azon a napon, mikor maga teljes elméjéből, teljes szívéből, teljes kebléből, teljes lelkéből mondhatja ezt nekem, Franc, töröljük ki, feledjük el, bocsássuk meg örökre mindazt, ami a múltban talán tökéletlen, kínzó és nyomorúságos volt. Legyünk mindene egymásnak, mert ebben az órában megértem és felmentem magát éppen annyira, amennyire szeretem. Azon a napon, s jöjjön ez a nap mennél hamarabb, messze menekülünk a világtól, ketten egyedül fogunk élni, szeretni és meghalni. Még aznap visszakapta azt a mondatot, amelyet levélben idézőjelbe tett, az asszony szóról szóra lemásolta és aláírta. Mari. Sorsuk el volt döntve. A szökés részleteit már úgy beszélték meg, mint egy izgalmas csínyt a jókedvű cinkosok. Franci előre utazik Svájcba, Mari egy ottani ismerős látogatásának örve alatt elcsalja anyját Bázelba, közli vele, hogy többé nem hajlandó hazatérni, és repül egyenesen szerelmese karjaiba, hogy örökre ott maradjon. A gróf majd anyjától fog megtudni mindent. Franci még fellépett Berlioz javára egy hangversenyen. Aztán végiglátogatta barátait, hogy elbúcsúzzék tőlük. Könnyedén búcsúzott, csak mint nyaralási út előtt szokás. Chopin volt az egyetlen, akitől nehezen vált meg. Ennek az egynek megmondta, hogy végleg elhagyja Párizst. Szerette volna nagyon megölelni, de valami szemérem visszatartotta. Csak nézett meghatottan rá, és akkor Chopin volt az, aki ráborult, megölelte, magához szorította. A régi melegséggel. Mély szeretet volt mindkettejük ölelésében. Szemükben megcsillant a könyv. No, a két lángelme sír, mondta Franci, hogy tréfával üsse el meghatott szégyenkezését. Pedig ma nem is olvastak kritikát, vágta rá Chopin. Elváltak. De még hátra volt a legnehezebb anyjától elbúcsúzni. Liszt mama mindeddig nem vette elég komolyan fia tervét, de most látván, hogy a dolognak fele sem tréfa, egyszerre csak azzal állt elő, hogy ő a fiától való elválást nem bírja ki. Franci csak hazugsággal tudott magán segíteni, úgy tüntette fel a dolgot, hogy az egész nem végleges. A grófnéval való dolga is bizonytalan, nem lehet még tudni, mi hogyan alakul. Ő minden esetre igyekszik majd úgy forgatni a dolgokat, hogy visszatérhessen anyjához, és tovább éldegéljenek kettecskén békességben. Az anya hitte is nem is a szó áradatot, de valamennyire megnyugodott. A postakocsi felhágójánál fuldokolva ölelkeztek, aztán a kocsi végre elindult. A fekete ruhás kövérasszony szeretett alakja eltűnt. Franci zsebkendővel szárogatta a szemét, és kinézett az ablakon. Lassan eltűnt előle Párizs. Gyönyörű májusi reggel tündöklött a tájom, és ő rámosolygott a táj mosolyára. Egy ismeretlen, kicsiny, csecsemő arc bukkant fel a fejében. És ez meghatott, kíváncsi zsibongó boldogsággal töltötte el. Mari nemrégiben közölte vele, hogy Svájcban már hárman lesznek. A kisbabát új évre lehet várni.